hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy hónapról hónapra összegyűjtesz bennünket, és olyan dolgokra kereshetjük a válaszokat, amelyekre Luther is kereste, olyan dolgokat tanulmányozhatunk most, amelyben Luther élt, amely megfogalmazódott az ő szívében, és Urunk, köszönjük, hogy körülbelül 500 év után újra fölmerülhetnek kérdések, problémák, és olyan jó, hogy ahogy akkor Luther is, úgy mi is most a te drága szavadból kereshetjük az útmutatást. Urunk, így kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg most ezt az alkalmat. Könyörgünk azért, hogy szólíts meg bennünket. Lehet, hogy történelmi dolgok lesznek azok, amelyeket hallhatunk, de mégis talán tanulságként álljanak itt olyan dolgok, olyan információk, amelyekből tanulhatunk, amelyek talán utat mutathatnak arra nézve, hogy mi ad megújulást, mi adhat igazi reformációt a magunk, gyülekezeteink, egyházunk életében. Urunk, kérünk, hogy légy jelen és szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai alkalmunknak a címe Hagyományoktól az élő Istennel való kapcsolatig. És akkor, amikor összeállítottuk a téma sorozatot, akkor ezt is fontosnak éreztük megemlíteni, hiszen a hagyomány, a tradíció az mindig is fontos volt az egyházban, a látható egyházban, és fontosnak éreztük azt, hogy mi az, ami igazán adhat újulást, és hogyan juthatunk el, nyilván nem szembeállítva a kettőt egymással, de mégis hogyan juthatunk el a hagyománytól, a tradíciótól, az élő Istennel való kapcsolatig. Természetesen ma főként arról hallhatunk, hogy a hagyomány hogyan csúszott félre, a hagyomány tisztelete, túlzott hangsúlyozása hogyan szakította el az élő Istentől az embereket, illetve a Szentírástól hogyan helyeződött a hangsúly a hagyományra, illetve hogyan vált tévtanítássá a hagyománynak a tisztelete. Érdemes egy kis időt eltölteni a 16. században, hiszen nagyon jól bemutatja az akkori vallásos hagyományokkal teletűzdelt, tévtanításoktól abszolút nem mentes egyházi élet. Mi volt jellemző az akkori korra, egyházi életre? Mennyire nem az élő Istennel való személyes kapcsolat került az előtérbe, és ennek lehetünk tanúi Luther visszaemlékezéseiben. Három könyvet szeretnék megemlíteni, amely segítségemre szolgált. Az egyik Virág Jenőnek a könyve, amit szerintem hónapról hónapra mindig megemlítünk, mi előadók. Az ő könyve talán volt a legfontosabb forrás, illetve Luther élete és kora, valamint maga Luthernek a könyvei, Masznyik Endre fordításai, azok táppontot adtak arra nézve, hogy megismerjük az akkori egyházat, illetve megismerjük, hogy akkor milyen hagyományok voltak, amelyek beszorították tulajdonképpen az akkori gyülekezeti tagokat, és hát természetesen magát, Luther Mártont is. Így tehát néhány visszaemlékezést hadd idézek. Egyszer Arnstadtban voltam a mezitlábasok kolostorában. Az asztal fönn D. Kühne Henrik ült, egy mezitlábas, akit ők egészen kivételes embernek tartottak, és magasztalta előttünk, hogy milyen felséges dolog a szerzetesség, és hogy ez minden más életforma felett áll. Hogy a szerzetes felvételekor olyan, mint az ártatlan gyermek, aki megtisztultan jön el a keresztségtől. De ha megbánta volna is, hogy szerzetes lett, és ezzel minden előző jó cselekedetét elvesztette volna is, annyival még mindig előnyben van másokkal szemben, hogyha visszatér, és ismét szerzetes szándékozik lenni, ezáltal újból olyan tisztává lesz, mintha a keresztségtől jönne. Ezt megismételheti valahányszor csak akarja, mindannyiszor új keresztséget és ártatlanságot nyer. Erfurtban a laikus szerzetes társainknak 400 mi atyánkot kellett naponta elimádkozniuk a kánoni órák helyett. Egyszer az egyik barát így szólt: ha én volnék az Úristen, bizony nem hallgatnám meg ezt a sok fecsegést minden baráttól. Az igazi imádság olyan, mint Mózesi a Vöröstengernél, aki kiáltott Istenhez és nem sokat beszélt. Szigorúan megtartottam a mindennapi imádság gyakorlatot. Ha sok dolgom volt, a kánoni imádságokat összeszoktam gyűjteni 14 napról, vagy 4 hétről, és ezekkel a lapokkal teleszórtam a padlót. Ezután akár egy egész hetet, vagy 1 vagy 3 napot szakítottam magamnak, bezárkóztam egy szobába, nem ettem, nem ittam, míg az egész padlót üresre nem imádkoztam. De csak hamar összegyűlt egy köteg, és e fölött olyan sokáig imádkoztam, hogy szinte halálos beteg lettem. Végül egész negyed évnyi gyűjtöttem össze. Ez már olyan sok volt, hogy egészen el is hagytam. Az erfurti kolostorban volt egy doktor, aki negyed évig távol volt. Mikor visszajött, az imádság hátralék annyira megszaporodott, hogy nem érhette utol magát. Azért, hogy minél előbb készen legyen, maga mellé vette 2 társát, adott neki néhány forintot, hogy segítsenek neki imádkozni. Igen terhes munka volt ez, valóságos börtön és purgatórium, amelyben gyötrődtünk. De erről ti már mit sem tudtok. Így szinte kétségbe estem Isten miatt. Érzékelhetjük-e 2 történetből, hogy az egyháza tanítást illetően kétségek között és áll békességben igyekezett ringatni a szerzeteseit, az embereket, a társadalmat. A Szentírástól annyira elrugaszkodott dogmatikákat hirdettek, amely joggal ejtette kétségbe a némileg lelkiismeretes embereket, mint például amilyen volt maga Luther Márton is. A probléma akkor is és ma is az volt, hogy a hagyományokat egy szintre, ha nem inkább magasabbra emelték, mint a Szentírást. Ma is megtalálható és visszaköszön sok esetben a katolikus egyházban a kaotikus tanítások sokasága, és sok esetben köszönő viszonyban sincs a Szentírás valóságos tanításával. Luther kérdései, és hadd idézek néhányat, lelkének kínzó kérdései azonban egy lépéssel sem jutottak közelebb a megoldáshoz. Vajon kikényszerítheti-e az ember cselekedeteivel az Isten szeretetét? Kiérdemelheti-e valóban az üdvösséget? Mi az igazság az eleve elrendelés kérdésében? A papi feloldozás a bűnöknek tényleges, végleges bocsánatát jelenti-e? A hagyományok erősítésének és a hamis békességben való ringatásnak egyértelmű célja a bevételek növelése volt. Ehhez pedig szégyentelenül minden eszközt igyekeztek megragadni. Bölcs Frigyes, az akkori választó fejedelem is ebben a tévhitben igyekezett a bevételeit növelni. Idézek Virág Jenő könyvéből. A városnak mindössze néhány nevezetes épülete volt, a fejedelem vára templomával, a kolostor, az egyetem és a városi templom volt a helység összes nevezetessége. Bölcs Frigyes, 100 választó fejedelem mindent megtett Wittenberg fejlesztésére. 1502-ben megalapította a Wittenbergi Egyetemet. Hosszú esztendők során búcsukat és erekéket szerzett meg a Wittenbergi vártemplom számára, hogy ez minél több zarándokot vonzon a városba. 1509-ben 5005 darab erekét őriztek itt. Ha valaki megszerezte magának mindazt a kedvezményt, mely ezekkel az erekékkel volt kapcsolatos, az 1443. évi búcsút nyerhetett el. Búcsú pedig elengedést jelentett a bűnökért elégtételül járó földi, főképp azonban az állítólagos tisztító tűzben való szenvedésekből. Különös dolgokat mutogattak itt, és hát megdöbbenésünkre álljon itt néhány sor. Különös dolgokat mutogattak itt, amikor évenként a húsvét utáni második vasárnap hetében az ereke kiállítása templomban látható volt. Például mutogattak egy vesző darabot Mózes égő csipkebokrából, szalmát és szénát a betlehemi jászolból, melyben a kis Jézus feküdt, töredékeket a jászol fájából, darabkákat a kis Jézus pólyájából, 9 tövist Krisztus tövis koronájából, részéket a keresztfából, Mária hajából, ingéből, kabátjából, fátyolából, sőt még egy üveggel Mária tejéből is. Mutogattak 204 testrészt a Heródes által megöletett betlehemi gyermekekből, sőt egy egész gyermek holttestet is közülük. Évek múlásával gyarapodott az ereklye kincs is. 1518-ban már 17.443 darab erekével dicsekedett a wittenbergi vártemplom, és az általuk elnyerhető búcsú 127.799 esztendő és 116 napot tett ki. 1520-ban már 19.013 a wittenbergi erekjét száma. Ezen történetekből láthatjuk, hogy egy olyan időszakban, ahol nem a szentírás kerül előtérbe, hanem az emberi kreativitás, bölcselkedés, fantázia mozgatja az érdekeket, ott egyre inkább elistentelenedik a nép, züllik az egyház, züllenek a gyülekezetek, a gyülekezeti tagok. Ha olyan kezekbe összpontosodik a hatalom és a tanítás, ahol a hagyományokat jobban tisztelik, mint a szentírás üzenetét, ott joggal fognak mutatkozni azok a jelek, mint Luther idejében. És a hatalom minden eszközzel igyekezett fenntartani, megszilárdítani az ezekhez való hűség alapjait. Az alábbi történet is ezt támasztja alá. Abban az időben volt Rómában egy mezitlábas barát, Lajos úr, egy Egyed nevű Ágoston rendi, valamint más két prédikáló szerzetes, akik szítták és kifogásolták a pápaság tévejgéseit. A legközelebbi reggelen azonban holtan találták őket, nyelvüket pedig kivágták. Semmitől nem rémültek meg az akkori egyház vezetői, hogy az egyháznak olyan privilégiumot tulajdonítsanak, amely által emberek inkább az egyháztól és vezetőiktől függjenek, mint magától az élő Istentől. Ezt a függő helyzetet kívánták fenntartani emberi tanításukkal, a hagyományok hangsúlyozásával, és folyamatosan sakba tartották az embereket. Visszaért az egyház tekintélyével, és erre építette fel megfélemlítő politikáját. Az idézett történet erről árulkodik. A pápa ugyanis megparancsolta az angyaloknak, hogy azoknak a lelkét, akik Róma felé útközben meghalnak, még abban az órában vigyék a mennybe. Ezért írt Husz János a pápa ellen, mert neki nincs arra hatalma, hogy az angyaloknak parancsoljon. Olyan tanításokat kreáltak, amelyek teljesen ige ellenesek voltak, igyekeztek mindent a maguk hasznára hajtani, dogmatikai tételeket alkottak, melyekre a hagyományok jelzőt használva mindenki számára kötelező érvényének tulajdonítottak. Aki ettől a tanítástól, hagyománytól eltér, bírálja, az átokkal, legrosszabb esetben halállal lakoljon. Az persze mellékes volt, hogy maguk a papok bármit tehettek, akár gúnyolhatták Isten igéjét és a szentségeket is. Egy újabb történet. Nem sokáig voltam ugyan Rómában, mondja Luther, de sok misét tartottam és sokat láttam tartani, úgyhogy borzadok, ha csak rá is gondolok. Itt hallottam más durva ércelődés közben egyeseket nevetni és dicsekedni azzal, hogy a mise közben a kenyér és a bor fölött ezt mondják, panis es et panis manebis, kenyér vagy és kenyér is maradsz. És így mutatják fel a szentségtartót a népnek. Én akkor fiatal és igazán jámbor szerzetes voltam, és az ilyen beszéd fájt nekem. Nem sokáig voltam ugyan Rómában, de sok misét tartottam és sokat láttam tartani, úgyhogy borzadok, ha csak rá is gondolok. Itt hallottam más durva ércelődés közben egyeseket nevetni. Ilyen érzésekkel jártam Rómában. Ilyen eszét vesztett szent voltam. Végig zarándokoltam valamennyi templomot és katakombát, és elhittem mindazt, amit ott összehazudtak. A Rómában mondott misékről azt állították, hogy minden egyessel a pap kiszabadíthat egy lelket a tisztító tűzből. Én is tartottam Rómában sok misét, és szinte sajnáltam, hogy édesapám és édesanyám még élnek, mert inkább szerettem volna őket miséimmel, egyéb jó cselekedeteimmel és imádságaimmal a tisztító tűzből kiszabadítani. Rómában az a közmondás járja, hogy boldog az az anya, akinek fia szombati napon a Szent János templomban misét mond. Mennyire szerettem volna én akkor édesanyámat üdvözíteni. Feljebbvalói, gyontatói és szerzetes társai igyekeztek vigasztalást nyújtani Luther Mártonnak, de mind-mind hiába eredménytelenül. Ők egyszerűen nem értették Luther csillapíthatatlan lelki szenvedéseit. Lelkében egyre erősödött ez a kérdés, miképpen nyerhetem el bűneim bocsánatát, és hogyan bizonyoshatom meg Isten kegyelme felől. A régi elméleti megnyugtatások helyességében nem kételkedett ugyan, gyakorlatilag azonban keservesen érezte hatástalanságukat. Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessen, teszi fel Luther a kérdést. Ezzel az örök emberi kérdéssel lépte át Luther a kolostor küszöbét, és ez égette lelkét még hosszú esztendőkön át. A kolostori életben mindennaposak voltak a lelki vívódások, és éppen ezért a tapasztalatok idők folyamán minden bajra megmutatták a hatásos lelki gyógyszert. Az a hely pedig, ahol a szerzetes lelki orvosságát megkaphatta, a gyontatószék volt. A bűneivel bajlódó lelket arra tanították, hogy a gyónásban megszabadul minden bűnétől. Luthernek azonban ez az orvosság nem használt. Ő kendőzés nélkül, teljes őszintességgel vizsgálta életét, és azt tapasztalta, hogy gyónásai nem változtatnak rajta semmit. Világosan látta, mennyi nyugtalanság, vágy, önfejűség, gonosz hajlam és szeretetlenség él a lelke mélyén a gyónás után is. A gyónás így csak fokozta belső nyomorúságát. Abból, hogy bűntudata továbbra is megmaradt, nem az egyházi tanítás helytelenségére következtetett, hanem arra, hogy ő nagy bűnös lehet és nem gyont helyesen. Ha nyitott szemmel olvasta volna a Szentírást, megtalálta volna a helyes utat. A pápás egyházi tanításai azonban elzárták előle Isten igéjének világos és egyértelmű értelmét. Istenben továbbra is a kérlelhetetlen igazsággal ítélkező bírót látta, nem pedig a tékozló fiú szerető atyát, aki a legdrágábbat odaadta értünk. Bár az igék értelmének mélységeibe nem tudott egészen behatolni, mégis határozottan érezte, hogy a Szentírásban maga az Isten szól hozzá. Ezért ragaszkodott mind erősebben a Szentíráshoz Luther. A Bibliával való foglalkozása közben mindig újból és újból beleütközött az Isten igazsága kifejezésbe. Ilyenkor mindig Isten bírói igazság osztására gondolt. Rettegett az Isten igazságától, egyenesen gyűlölte azt, hiszen méltatlanságának érzése nem is sugalmazhatott mást. Homályosan érezte, hogy az Isten igazsága a Szentírás szerint mást is jelenthet, mint amit ő a skolasztikus teológiai tanító mestereitől tanult. Tisztán akart látni. Ezért a római levél első részének 16. és 17. verseit olvasta. Az evangélium Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Erre még inkább elborzat amiatt, hogy az új szövetség is Isten igazságát suhogtatja a bűnökkel megterhelt emberi lélek fölött. Haragudott ismét a kegyetlen Istenre és Pál apostolra, aki ezeket az igéket leírta. A kolostor torony szobájában napokon, heteken át vívódott, míg végül rájött az igék helyes jelentésére. Ha az igaz ember hitből él, akkor itt nem lehet szó Isten bírói büntető igazságáról, hanem csak ajándékozó igazságáról, melyel a bűnös embert könyörületességéből igazzá teszi. ha Isten igazsága az evangéliumban jelentetik ki, ha az evangélium Istenek ereje minden hívőnek üdvösségére, akkor ez nem lehet a mi érdemünk, hanem csak is Istennek kegyelmi ajándéka, amelyet úgy kapunk. Nem mi leszünk tehát Isten előtt igazakká saját érdemeinkért, hanem Isten tesz igazzá bennünket kegyelemből. Így érthető meg, hogy az igaz ember hitből él. Isten igazságának ez a világos értelme új élettel töltötte el Luthert, mintha általa a pokolból a mennyek országába lépett volna. Újból és újból átnézte a Szentírást, és a többi igék is megerősítették felfedezésének helyességét. És ő tudta, hogy ezzel nem valami egészen újat hozott a világba, csupán a régi, tiszta evangéliumot hozta újból napfényre. Így támad ismét életre a Szentlélek megvilágosító munkája által az ősi kereszténység hamisítatlan evangéliuma, azaz örömhíre Istennek a Jézus Krisztusban megjelent kegyelméről. És ettől fogva Luther minden tanítása új felfedezésének fényébe került. Amikor hittudományi doktorátusára gondolt, esküvel fogadott kötelességének tekintette, hogy az ige eredeti értelmét hirdesse. Ha pedig önmagával szemben való kérlelhetetlen szigorúsága miatt kétségei támadtak, volt már számára megnyugvás, hiszen nem emberi találmányt hirdetett, nem saját tanítását közvetítette, hanem magának a kegyelmes Istennek üzenetét. Luther vallomása hogyan jutott el a hagyományoktól, a tévtanítástól az élő Istenig? Szent és jámbor szerzetes akartam lenni, idézem Luther, s nagy áhítattal készültem mind a miséhez, mind az imádkozáshoz. Bár a legnagyobb áhítatban voltam, mégis kételkedésekkel mentem az oltárhoz, és kételkedésekkel jöttem el onnan. Ha elmondottam is gyónási imádságomat, mégis kételkedtem. Ha pedig nem imádkoztam, kétségbe estem. Teljesen eltöltött bennünket az a bal hiedelem, hogy nem tudunk imádkozni, se meg nem hallgattatunk, ha csak nem vagyunk egészen tiszták és büntelenek, mint a mennybéli szentek. Én súlyosabb szenvedéseket állottam ki a szerzetességben, virasztásaimmal, böjtjeimmel, mint bárki azok közül, akik ma követnek engem. Szinte eszelősen és betegesen rabja voltam a régi babonának, testem és egészségem nagy kárára. Az éjszakákat átvirasztottam, böjtöltem, imádkoztam, korbácsoltam és kínoztam testemet, hogy az engedelmesség parancsát betöltsem és tisztaságban éljek. Télen majdnem megfagytam a miséken, ilyen balgatagon akartuk testünket legyőzni a túlzásba vitt virasztásokkal és fagyoskodásokkal. Elvakultságomban nem ismertem Isten akaratát, mely szerint testemet gondoznom kellett volna, és nem lett volna szabad az önkínzásba bizakodnom. Mert én halálra gyötörtem volna magam a bőtöléssel, virasztással és fagyoskodással. A legszigorúbb télben is csupán egy ócska csuha volt rajtam, úgyhogy majd megfagytam. Én, dr. Luther Márton, bizony megöltem volna magamat, ha nem jelent volna meg az evangélium világossága. Bizonyos, hogy én minden erőm latba vetésével törekedtem arra, hogy saját jó cselekedeteim révén nyerjem el az Isten előtti igazságot. Ezért nem ettem, nem ittam, s nem aludtam. Én azonban rettegtem a haragvó Isten ítéletének a napjától és a kárhozattól. Azért mindenféle segítséget kerestem, segítségül hívtam Máriát és Szent Kristófot, de minél többet fáradoztam, annál inkább bálvány imádóvá lettem. Krisztus nem láthattam, mert a skolasztikusok arra tanítottak, hogy bűnbocsánatot és üdvösséget egyedül saját jó cselekedeteink révén remélhetünk. Luther szerint a pápát, a hagyomány, az állással járó tisztesség és emberi jog alapján különös megbecsülésben részesíthetik hívei. Az egyház azonban nem egy látható főnek a hatalmán, köszönöm szépen, nem egy látható főnek a hatalmán, hanem a Krisztustól való függésen alakul. Az egyház nem ott van, ahol a pápa hatalmát elismerik, hanem ott, ahol az Isten igéjét hirdetik, és hisznek benne. Fontos hangsúlyozni, különösen korunkra, egyházunkra tekintve, hogy a hagyomány egy meder kell, hogy legyen, de a mederben nem mindegy, hogy mi folyik. A hagyománynak nincs megtartó ereje, a hagyomány keretet adhat, de ha nem az élő Krisztus lesz a lényeg, akkor a hagyomány nem ad igazi ragaszkodást, nem hoz áldozatot, nincs életújulás, a hagyomány nem hoz bűnbánatot és nem ad bűnbocsánatot. Lehet a hagyományhoz ragaszkodni, de annak nem lesz megtartó ereje, sem nem ad újulást. A reformációt sem a hagyományok felemelése, hanem az élő Krisztus felismerése adta. Sokan a hagyományokban, vagy akár a kultúrprotestantizmusban bíznak, abban látnak megújító erőt, s tapasztalhattuk a történelem folyamán, hogy az efféle ragaszkodás hogyan vihet tév útra. A Szentírásban is láthatjuk, hogy a hagyomány egy idő után álló vízzé válhat, ha nincs meg benne az élő folyam, amit Jézus Krisztus adhat. Luther többek között erre döbbent rá a reformációban. A hagyományt ferdítették el, tulajdonítottak neki többet, mint kellett volna, és ez akadályozta a Szentírás helyes értelmezését, megértését, az élő Krisztussal való találkozás lehetőségét. Ma is egyedül azt kell hangsúlyoznunk, egyedül Jézus Krisztus adhat az ember számára a bűnből szabadulást, és ne képzeljük másról nagyobb dolgot, mint ami valójában. Lutherrel együtt valljuk azt is, hogy a betű megöl, a hagyomány beszorít, bezár, azonban a lélek megelevenít. A halál állapotából kiemel, és a bűntől való szabadságot adja. Az a legjobb, amikor a hagyománynak is a Szentírás ad keretet, mert akkor mindent az írásnak rendelhetünk alá. Így rendeljük alá életünket, egyházunkat, egyházunkban felelhető kereteket az élő Isten számára. Drága testvérek, ennyit kívántam mondani.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradja mindannyiunkkal. Amen.